Isten ígéret a Zsoltárok könyvéből fogom felolvasni a 23. részből. Mondtam a vésztőieknek, hogy mindig egy másik igehirdetést hozok délutánra, ha délelőtt ott vagyok, hogyha esetleg átjönnek, ne hallják ugyanazt. Hát ez most nem jött össze, mert ez az erdélyi lelkipásztor, hogy nem érkezett meg, egy kicsit felborította az én készülésemet, elképzelésemet, napirendemet, úgyhogy most ugyanazt fogják hallani. De Dávid mondja egy másik Zsoltárban, Uram, te egyszer szóltál, én kétszer hallottam ugyanazt, hát egy Zsoltárból kétszer ugyanazt hallani. Talán nem is olyan rossz dolog. Ez a 23. Zsoltár pedig közkedvelt és ismert, de azért most hadd hangozzék el ismét itt közöttünk, hadd szántson a szívünkben minden egyes sora. Fennállva hallgassuk meg a 23-as Zsoltárnak a szavait. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelvét engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényei vezet engem az ő nevéért. Még a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordult itt van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében fordulunk most hozzád, ismételtem, hogy könyörülj rajtunk, Uram, és valamiképpen a mi szívünket segíts megnyílni, felemelkedni hozzád, és kérünk téged, Urunk, hogy te pedig szállj alá ide hozzánk, hadd legyen veled áldott találkozásunk ezen az Isten tiszteleten, hadd hallhassuk meg a hangodat ezen az ige hirdetésen keresztül, hadd elevenedjék meg az ige hirdetés során ez a drága, ihletett ige, amelyet most olvasni. Amen. A Zsoltárok azt hiszem, hogy nem csak a számomra kedvesek, hanem a gyülekezetnek és a mi gyülekezetünk minden tagjának is. Hiszen nagyon össze tud dobbanni a szívünk a zsoltáríróknak a gondolatával, gondolkodásával, lelkületével. És ennek az egyik oka az az lehet, hogy rövid egészek ezek a zsoltárok. Persze vannak hosszabbak is, de azért mégis egy-egy páli levélnél, vagy egy-egy ószövetségi profétánál rövidebbek ezek a zsoltárok. Itt is 6 vers, kitesz egy teljes zsoltárt, és ez egy kerek egész. Ez elvihető, megjegyezhető, és nem kell hosszú részeket elolvasni. Ahhoz, hogy valaki egy egész bibliai gondolatot vigyen el a szívében. Ezért mondta azt egy nőtestvér egyszer, hogy amikor ő nehézségek közé kerül, gondjai támadnak, akkor ami más ilyen antidepresszánsokat szed be, ő leül és elolvas egy zsoltárt. Milyen remek lelki gondozói munkája van Istennek ezeken a zsoltárokon keresztül. De van talán még egy oka, amiért nagyon szeretjük a zsoltárokat. Ez egy egyszerű, könnyen érthető dolog, de talán kevesebbet gondolunk erre. A Biblia többi részeivel ellentétben a zsoltároknak más az iránya. A törvény, a tanítások, a proféták, a történeti könyvek általában ritka kivételtől eltekintve mind Isten üzenetét fogalmazzák meg az ember számára. De vannak a Bibliában imádságok, meg a zsoltárok könyve, amely az embereknek a gondolatait, üzenetét fogalmazza meg az Isten számára. A többi Biblia nagyobb része, ami az Isten szívében megfogant, azt üzeni az embereknek, ez pedig, amely az Istenre hangolódó, vagy az Isten kereső szívekben fogant meg, az üzeni az Istennek. Más az iránya. És ezért nagyon egyet tudunk érteni a zsoltároknak a harcával, lelki vívódásával, keserű kérdéseivel, panaszaival, örömével, hálájával, dicsőítésével, mert ezek embereknek az üzenetei Isten felé. Tehát azt hiszem, hogy ezért tudunk mi jól összehangolódni, jól megérteni ezeknek a zsoltároknak az üzenetét, a mélységeit, mert bizonyos élethelyzetekben pontosan azt éljük át, mint aki megírta azt a zsoltárt. És segít szavakba foglalni azt, amit talán nekünk nehezebben menne, mint ezeknek az Istentől ihletett embereknek. A 23. zsoltár talán még a zsoltárok között is egy kivétel, mert nagyon sokat emlegetjük. A hívő között is talán a legismertebb zsoltár, úgy tartalmát, üzenetét tekintve könnyen elvihető és megjegyezhető, de szerintem az egész világon, a nem hívő kultúrában is a legismertebb a 23. zsoltár. Sokan a hívők közül még kívülről is tudják. Nem tudom, itt van-e olyan, aki kívülről tudja a 23. zsoltár. Anita bólogat, lehet, hogy ő akkor a nyertes, de biztos, hogy nagyon sok helyen a gyerekeket már megtanítják a 23. zsoltára, és öreg korukig emlékeznek rá. Legalábbis, ha nem is teljesen szó szerint az üzenetét szinte, mindenki tudja. De nekünk most nem az a feladatunk, hogy kívülről tanuljuk meg ezt a zsoltárt, hanem az a feladatunk, hogy belülről. Ez azt jelenti, hogy az isteni üzenetét, amit az Úr szeretne ezen keresztül nekünk mondani. Hát most ebbe pillantsunk bele ennek a zsoltárnak a szívébe, a titkába. Hát persze nem vállalkozhatom a teljes üzenet kimerítéséhez, csak amit Isten a szívemre helyezett, hogy adjam azt tovább a testvéreknek. Így aztán végig fogunk menni ezen a zsoltáron, és egy-egy üzenetet, olykor csak egy-egy szót szeretnék majd kiemelni, és azon keresztül hirdetni Isten igéjét. Azt mondja Dávid, azt mondja ez a zsoltár, Dávid odaírja a szerzőt is, hogy hát ezt a verset, ezt én írtam. Dávid zsoltára. Nagyon jó, hogy Dávidnak az életét látjuk a Bibliában. Nem olyan sok bibliai szereplőnek látjuk az egész életét. De amikor látjuk akár Mózesnek, Ábrahámnak, vagy mondjuk az Úr Jézus egy jó 3,5 évét látjuk a Szentírásból részletesen, Pál apostolnak is egy jó idejét látjuk, ez mindig olyan tanulságos, mert látjuk, hogy Isten hogyan munkálkodik benne, hogyan fejlődik lelkileg, hogyan bukik, és hogyan emelkedik fel Isten kegyelméből. Dávidnak az élete is ilyen. Láthatjuk, ez nagyon tanulságos és nagyon jó. Látjuk a bukásait, látjuk az erősségeit, látjuk a fiatalkorát, az öregkorát, látjuk őt győzni, és látjuk őt veszíteni, és nagyon sokat tanulhatunk ebből. Az Istennek tetszett, hogy Dávidnak egy nagyon mozgalmas életet adott. Nagyon sok helyen megfordult, és nagyon sok mindennel foglalkozott. Hát résztől összeszedtük, most is össze fogjuk szedni, de megkérem a résztől gyerekeket, hogy most egy kicsit hallgassanak, mert ők már tudják a válaszokat, de szedjük csak össze a gyerekeket, kérdezem most itt első renden, hogy Dávidnak milyen foglalkozásait ismerjük a Bibliában. Mivel? Hát volt ugye pásztor, ezzel kezdett, nagyon jó. Aztán, tessék, zeneszerző is volt, nagyon jó. Egy ideig bizonyára pénzt is kapott, ezért, amikor Saul udvarában udvari zenész volt, és erre a zenére nyugodott meg Saulnak a szíve. Aztán hadvezér is volt, így van, katona is volt, és hát hadvezér lett nagyon hamar, úgyhogy a ranglétrán emelkedik fel, egyre távolabb van már szegényes kis pásztori szakmától, és egyre inkább közeledik felfel a királyi udvarhoz, a zenével, majd a hadvezetéssel, és végül milyen szakmát űzött, ha lehet ezt szakmának nevezni?
Igen.
Király volt, igaz? Hát én ezt a négyet szedtem össze, lehet, hogy van még több is, most a teljesség igénye nélkül, talán ez a négy olyan tevékenység volt, amivel foglalkozott hosszabb, rövidebb ideig. És emiatt nagyon jól tudta Dávid, hogy mit jelent pásztornak lenni. Ebben a zsoltárban az ő négy foglalkozásából kettővel találkozunk, nem mind a négyel. Az első az, amivel ő kezdte gyermekkorában, ifjúkorában, ez a pásztorkodás volt. Nagyon jól tudta, hogy mit jelent pásztorkodás. Nagyon jól ismerte ennek a nehézségét, nagyon jól ismerte ennek a szépségét, és nagyon jól ismerte Dávid a nyájat. Egy olyan ember volt, aki nagyon odafigyelt a bárányokra. Amikor eljött a medve, és elkapott egyet, már a szájába fogta, egy darabig ugye menekül el onnan a medve is nem ott kezd el vacsorázni, ahol elkapta a bárányt, hanem hogy lelépjen a többiek szeme elől, meg a pásztor szeme elől, hát már vitte a szájában, mielőtt összeroppantotta volna, Dávid utána iszkolt, és azt mondja, ő mondja, hát csak nem hazudik nekünk, hogy megfogta a szakállánál fogva, az biztos olyan lehet, mint a fiúknak a pajesza, amit a tanárnéni szeretnek megfogni. Hát annak is egy gyenge pontja lehet, a medvének, meg az oroszlánnak is, szakállánál fogva legyűrte a földre, kivette a szájából a kis bárányt, és megmentette. Nem azt mondta, hogy van ott még sok bárány. Hát majd mi megeszünk egy másikat, ezt meg egyet csak meg a medve, nehogy a végén engem harapjon meg. Fontos volt neki. Tehát tudta ennek a nehézségét. De tudta azt is, hogy milyen az, amikor jól érzik magukat a bárányok. Hát az idősebb testvérek talán különösen is tudják azt, hogy jószág mellett milyen munkálkodni, hát Misa bácsi ebben meg aztán a leginkább szakavatott, mindig is tartott jószágot. És ugye, hogy a gazda megérzi azt, amikor a jószág jól érzi magát. Már a hangja is olyan úgy mekeg, vagy úgy bőg a jószág, hogy érződik, hogy hát gazdám, köszönöm szépen, amit ma adtál, ennyi, ahova ma vittél, amit mozogtunk, minden jó volt. És lehet látni azt, hogy vígan ugrabugrálnak, vagy le vannak gyengülve, nincs kedvük, már félnek, ha meglátják a gazdát. Jól mondja a példabeszédek könyve, hogy még a barom is megérzi, hogyha Isten félelemben van az ő gazdája, hogyha jól bánik vele. Hát Dávid tudta azt, hogy mit jelent, hogyha a nyáj jól érzi magát, és szerette volna, hogy amik rá vannak bízva, azok jól érzik magukat. És aztán ennek kapcsán Dávid, hogy aztán kicsi gyerekként, vagy majd csak egész nagyként, nem tudjuk, de abba gondolt bele, hát én is egy bárány vagyok. Hát engem is valaki pásztorol. Hát rólam is valaki gondot visel. És az a bárány is látja, hogy hát nem csak úgy ott termett, az a zöld legelő, oda valaki elvezette. Nem csak úgy ott felfakadt egy forrás a lábaim mellett, hanem valaki oda vezetett. És én megálltam a lábaimmal a forrásvíz mellett, és abból ittam. Nem csak úgy meglátott engem az oroszlán, és megijedt tőlem, és aztán elmenekült, hanem valaki elzavarta. És Dávid ebbe a mozgalmas életében látja, hogy Isten az, aki belenyúl az életébe. Hogy nem csak úgy felfakadnak, ugye az égből lepottyannak az áldások, a megtartatása az ő életének, hanem bizony itt egy pásztor vezette őt. És azt mondja, én is egy bárány vagyok. Gondoljátok el, a király azt mondja, én egy bárány vagyok. Valakire emlékeztet ez, ugye? Van egy király, aki ugyanígy volt, hogy én egy bárány vagyok. Csak nem egy ilyen megáldott, nem egy ilyen vezetett, bár sok áldás és vezettetés kapott a mennyei atyától, hanem áldozati bárány. Azért ez egy más, mint amiről itt Dávid beszél, de olyan áldott testvérek az a nagy ember, az, aki sokra vitte, ha arra tud gondolni, hogy én Isten alá tartozom, legyek bármilyen nagy király, én Isten alá tartozom, legyek bármilyen jó szolgálja az Úrnak, bármilyen jó bizonyságtevő, bármilyen kiváló képességű, én is valaki alá tartozom. Azt mondja Dávid, bátran, tisztán, határozottan az ő hangján, örök érvényű kijelentés ez. Az Úr az én pásztorom. Nem az emberek, nem valami vallási vezető, nem valami nagyokos, nem valami gazdag ember, nem valami idegen tudomány, vagy valami idegen Isten, az Úr, aki teremtette a mennyet és a földet, aki megszólította Ábrahámot, Izsákot és Jákobot. Az az én pásztorom. Azért vagyok király. Azért vagyok életben. Azért tudtam legyőzni Góliátot. Azért nem haltam még éhen. Azért kaptam mindig megélhetést, lehetőséget. Azért kent fel engem Sámuel is, és talált meg. Mert az Úr az én pásztorom. Olyan jó erre rádöbbenni, újból és megvallani, Uram, te miattad van. Uram, te adtad ezt a te kegyelmet. És úgy folytatja, hogy nem szűkölködött. Testvérek, mennyi nyomorúságban volt része Dávidnak? És azt mondja, nem szűkölködött. Milyen érdekes. Pál apostol is azt mondja, hogy éhségben, szomjúságban, mezítelenségben. Ha nem ellentmondás ez, azt mondja az Úr Jézus, hogy ne mondogassátok, mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk, mert ezt a pogányok kérdezgetik, mert a ti mennyei atyátok gondot visel rólatok. Testvérek, nem az van szükségben, akit érint a nyomorúság, hanem aki benne marad a nyomorúságban. Lássuk meg, hogy Isten minden szolgáját érintette a nyomorúság. Legjobban a Krisztust érintette, de érintette Ábrahámot, Izsákot is, Jákobot is, Mózest is érintette a nyomorúság, Pál apostolt, minket is fog érinteni a nyomorúság, testvérek. Mert Isten abban tud megdicsőülni, hogy a nyomorult helyzetből felemel bennünket. És a mi szívünk akkor tud megtelni hálával, ha a nyomorult helyzetből felemel bennünket. Mindannyiunkat érint a nyomorúság, de egyikünket sem hagy benne a nyomorúságban. Mindannyian látunk szükséget, de egyikünk sem marad benne a szükséghelyzetben. Mert a mi Istenünk gondoskodik rólunk. Mert a pásztor kivezet onnan bennünket, testvérek. Nem szűkölködünk. Vannak nehéz órák, vagy nehéz pillanatok, vagy nehéz időszakok hívő embernek az életében, de nem szűkölködik, nem marad benne abban a helyzetben. Milyen csodás ez. Hát elkezdi a Dávid, elkezdi részletezni, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez, hogy nem szűkölködöm. És elkezdi ezt lebontani. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Na most ebből a gyönyörű kijelentésből két szót szeretnék kiemelni, ez pedig az, hogy nyugtat, és az, hogy csendes. Mondtam már, hogy Dávidnak nagyon hányattatott élete volt, sokat kellett fusson, sok csatazajt hallott, sok nehézségen kellett átmennie, lelki gyötrelmeken, apukája megfeledkezett róla. Már Sámuelnek úgy kellett megkérdezni. Van még itt egy fiúcska? Hát már ennyi gyereked van? Á, van még egy, tényleg. Kint pásztorkodik. Hát milyen lehetett az ő szíve? Hát apám is elfelejt engem. Minden testvérem ott van, ott lebzselnek az Isten embere körül. Engem be se hívtak, hogy nézd, már jött egy híres prédikátor vagy proféta. És innen elkezdve aztán sok-sok üldöztetésen, halálos veszedelemben saját gyerekei támadtak rá, saját királya akarta kivégezni, hát az nem kicsi dolog, a halálos ítéletet mond ki az, aki élet és halál ura egy országban, a legfőbb politikai vezető, a hadsereg irányítója, és Dávidnak ott volt a szívében az, hogy Uram, adj nekem csendességet, mindig futok, mindig csattog a kard, suhon az íj. Adj nekem nyugalmat, Uram. És azt mondja Dávid, te megadtad ezt nekem, Uram. Csendesség van nekem. Nyugalmam van nekem. A mai ember élete is hajszolt. Lehet, hogy nem a politikai hatalom üldöz, lehet, hogy majd fog, nem tudjuk ezt, de akkor is hajszolt. Csörög a telefon, határidőre teljesíteni kell, jön a zárt helyi dolgozat, jönnek a vizsgák, kitűzött határidők itt vannak. Úgy gondolnánk, hogy amíg régen elmenni vésztőre egy napba telt, meg hazajönni, most már ugye az autókkal utazva mennyi időt nyerhetünk, de nem így van. Mert amíg régen egy napig tartott az út, és egy dolgot kellett elintézni, ha átment az ember, úgy ma mondván, hogy hát sokkal hamarabb átérünk, hát akkor el tudunk végezni 10 dolgot is, és sokkal jobban kihajszoljuk magunkat, meg egymást is. Egy roppant hajszolt helyzetben vagyunk, testvére, és olyan nagy kincsé vált a csend, a nyugalom. Most nem arra gondolok, hogy kimegy valaki a horgászlónak a partjára, és azt mondja, na itt legalább nem üvölt velem az asszony. Ez nem úgy működik. Testvérek, mert a szív az zakatol tovább. Nevetés közben is fáj a szív. Ez nem egy ilyen külső nyugalom, amit el lehet érni, mit tudom, relaxációs zenékkel, vagy természettel. Bár segíthet az, és jó dolog, de ez kevés. hanem amikor Isten vezérel engem azokhoz a csendes vizekhez. Amikor a pásztor vezérel engem oda, lehet testvérek, nagy vihar van. De engem a pásztor oda vezetett az ő csendességébe. Bementem az Isten nyugalmába. És a mindenki háborog körülöttem, de én nyugodt vagyok. Nyugodt vagyok. Minden inok körülöttem, de én stabilan állok, testvérek. És egyszerűen nyugodtan fogadom ezeket a híreket, ezeket a dolgokat. Milyen csodálatos az, amikor füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelhet. Hát testvér, ha az Úr a te pásztorod, akkor tudod, hogy miről beszélünk. Ha nem az Úr a pásztorod, akkor nem tudod. De megtudhatod. Mert mindenkinek lehet az Úr a pásztora. Így folytatja, hogy lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényei vezet engem az ő nevéért. Itt hadd ragadjam ki azt a kijelentést, hogy az ő nevéért. Ez nagyon fontos, hogy Dávid tudta, hogy miért kapom én meg ezt a nyugalmat. Miért vezeti rá Isten a lábaimat az igazság ösvényére? Miért kaphat az én lelkem örömöt, akkor is, hogyha üldöznek, akkor is, hogyha hányattatott az életem? Mi az oka annak, hogy én ezt Istentől megkapom? Testvérek, ha a mai világnak a szemével gondolkodunk, és a világ tulajdonképpen mindig is ilyen volt, és ilyen is lesz, semmit sem lehet ingyen megkapni, mindenért kell ellenszolgáltatást fizetni. Ha valaki szeretne mondjuk egy horgásztó mellett kikapcsolódni, akkor meg kell váltsa a horgászjegyet, különben ha elkapja az ellenőr, akkor elzavarja. Mindennek van ellenszolgáltatása. És Dávid azt mondja, hogy kaptam az én lelkembe békét. És rávezette az én tévedező, meg lázongó, meg gondolkodó lelkemet, gondolkodásomat Isten rávezette az igazság ösvényére. Miért foglalkozik velem ennyit? Miért áldoz rám ennyit az Isten? Ki volt az, aki fizetett neki ezért? Mit tudtam olyat csinálni, mit tudtam nyújtani Istennek, hogy ennyire elkötelezzem őt magam mellett? És rájön Dávid, és elmondja, hogy Isten miért cselekszik, az ő nevéért cselekszik. Isten azt mondja, önmagamért cselekszem. Nem azért, mert szép vagy, nem azért, mert fiatal vagy, nem azért, mert jól csináltad, mert nem vagy szép, nem vagy fiatal vagy, ha az vagy megöregszel, vagy ha szép vagy, csúnya leszel, ha erős vagy, elgyengülsz, ha jól csináltad, csinálhatod még rosszul, meg csináltad is. Tehát ezek az okok, ezek nem állnak meg Isten előtt. Azt mondja, Isten, sehol nem találok, sem égen, sem földön olyan indokot, ami miatt én téged megállhatnálok. Nem kapok semmi olyat cserébe, ami elég lenne a te békességedért. Azt mondja, Isten, találok magamban. Az én nevemért cselekszem. Isten sokfajta képpen meg van nevezve a Szentírásban. Isten önmagát nevezi meg a Szentírásban. Mózesnek kijelentette magát úgy, hogy Jáve, vagy Jehova, azt jelenti, hogy vagyok. Kijelentette úgy, hogy a seregek ura. Kijelentette magát úgy, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob istene. Kijelentette úgy, hogy a rettenetes Isten. Sokféleképpen. A név mindig a lényeget jelenti. Valakinek a lényegét. Amikor ma a gyerekeknek nevet adnak, akkor legtöbbször a hangzás dominál, igaz? Nem is tudják, mit jelent, de na, ez jól hangzik, ez tetszik, vagy nem tetszik? Hát a régiek nem így adtak nevet, hogy hogy hangzik. Elég furcsa hangzású neveket adtak a gyerekeknek. Ott inkább az volt a lényeg, hogy mikor megszületett a gyermek, milyennek szeretnénk azt a gyermeket látni. Legyen kedves. És elnevezték kedvesnek. Tehát jelentésük volt, mint hogy a virágnak is jelentése van a magyar nyelvben, vagy a hajnalkának, hát ugyanúgy a régi időkben a régi nevek is jelentést hordoztak, de hát a vezeték neveknél, a foglalkozás neveknél is így van. Amit csináltak, amilyen volt az az ember, onnan nevezték el. Volt olyan is, hogy Isten átnevezett valakit. Ne legyél Jákob, azaz csaló, hanem legyél Izrael, azaz Isten harcosa, mert ez most már eddig a Jákob illet rá, de mai naptól az Izrael fog illeni rá. Megváltoztatom a nevedet. Azt fejezi ki a lényegedet. Isten nevei közül, megnevezései közül egy az, ami ragyog előttünk. Ami a legdicsőségesebb és a legkiemelkedőbb. Az a név, amely néven kívül nincs név, amely által kellene nekünk megtartanunk. Ez pedig a Jézus Krisztusnak a neve. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és az ige testé lett. És amikor testé lett, akkor megmondta az angyal Józsefnek, hogy nevezd annak nevét Jézusnak. Ez azt jelenti, hogy szabadító a Jézus. A héber Jehósuából van, ami egyébként Józsué neve is, csak aztán görögösítve lett, Jézus, a Jehósua Jézus lett görögül, és a görög magyarosítva már Jézus. Innen ered. Azt jelenti szabadító, megtartó. A Krisztus azt jelenti a messiás héber szónak a görög fordítása, hogy Krisztus, ez azt jelenti, hogy felkent. A felkent szabadító. Ez az a név, amelyen keresztül Isten közénk lépett, bemutatkozott. Az ő nevéért tart meg bennünket. Jézus Krisztus. Ez az ok. És nekünk ezt tudni kell, testvérek. Mert megkérdezi majd Isten is, de megkérdezi az ördög is. Ha miért vagy te Isten gyermeke? Én gyermekkoromtól kezdve betartottam a parancsolatokat. Én vagyok a legjobb ige hirdető. Nincs ilyen a sárétem még. Én ismerem legjobban a Bibliát. Én vagyok a legrégebben egyháztag. Én vagyok a legszebb éneklő. Én tudom a legszebb igeverset kívülről, vagy a legtöbbet. Lehet mondani sok vacakot, testvérek. De ez nem belépi az Isten országába. A te nevedért, Jézus Krisztusért fogadj engem mennyei atyám. Az ördög is megkérdezi. Na, miért mész oda? Hát azért, mert én már bemerítkeztem 38 éve. Na majd az ördög ki fogja golyózni azt a bemerítést. És nem fog semmit érni azon a napon. De mikor mondod, az Úr Jézus Krisztus érdeméért vagyok Isten gyermeke, az ördög nem fog tudni mit tenni, mert retteg ettől a névtől. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vesződ és botod, azok vigasztalnak. Miért nem lehetne azt mondani ennek a pásztornak, hogy hát kedves pásztor, muszáj nekünk a halál árnyék a völgyén átmenni, nem lehetne egy kerülő ösvényen elkerülni, még inkább vállaljuk a többletutat csak, ne ezen a nehéz úton. Hát ez nagyon sötét, ez nagyon meredek, ez a halál árnyékának a völgye, hát itt nem látunk semmit. Ez nagyon veszélyes és félelmet keltő. Nem lehet kikerülni. Tudjátok, a halál árnyékának a völgye az elkezdődik éjszakon, aztán veszi az irányt kelet felé, végig húzódik keletnek, aztán a halál árnyékának a völgye folytatódik délnek, azután nyugatnak fordul, és aztán megint megérkezik onnan, ahol indult éjszaknak. Körbe vagyunk ezzel a völggyel véve, ezt nem lehet kikerülni. Ezen csak átmenni lehet. De ez nem Isten találta fel. A halál árnyékának a völgyét nem Isten ásta a kezeivel, hanem azt mondta Isten, hogy amelyik napon eszel annak a fáról, arról a fáról, azon a napon meg fogsz halni. Azon a napon megnyílik a szakadék. Ez a halál árnyékának a völgye. Most a halál még halott. Ne ébresztétek, ne támasszátok fel. De mi feltámasztottuk a haláltest. Megnyitottuk ezt a szakadékot. A bűneinkkel, Ádám Éva magáéval, mi meg a magunkéval nyitottuk meg. És ezt a szakadékot, testvérek, ha megnyitottuk, be kell menni. Nincsen mese, nincsen kerülő út, át kell rajta menni mindannyiunknak. És elmondtam már többi gyülekezetben is, hogy nem az öregekhez beszélek én. Mert itt bármelyikünk hamarosan sorra kerülhet. A halál nem egy finnyás, hanem nem válogat. elviszi, aki tud, vagy akinek Isten elhozza az idejét. Át kell menni majd a halál árnyékának a völgyén, de testvérek, van egy csodálatos evangélium ebben a kijelentésben. Nem afelé siránkozik Dávid, hogy be kell menni a halál árnyékának a völgyébe, hanem afelé örvendezik, te velem vagy. Ez, hogy te velem vagy, testvérek, ez egy kulcs kijelentés. Ez a kulcs, ami egész életében. Egész élet. Ezen múlik, áll és bukik minden. Nem az a lényeg, hogy meghalok vagy nem, hanem az a lényeg, hogy velem van-e a halálban Jézus, vagy nincs. Sok keresztény mártír megtehette volna, sokan sajnos meg is tették, csak azok nem lettek mártírok. Ha megtagadod, amit eddig hirdettél, elengedünk. Nem fogsz meghalni. Ha továbbra is jössz ezzel a kijelentéssel a Jézusodról, akkor végzünk vele. És azok a mártírok nem az életet választották, hanem Jézust. Ez többet ér ugyanis. Többet ér. Nem az a lényeg, testvérek, hogy élek vagy halok. Hogy pásztor vagyok, vagy király vagyok. Hogy magyar vagyok, vagy cigány vagyok. Hogy jó körülmények közé születtem, vagy rossz körülmények. Ezek teljesen hatod, heted, századrangú dolgok. Egy a szükséges dolog. Velem van Jézus, vagy nincs velem? Jézussal vagyok, vagy nem vagyok Jézussal? Ez a kérdés. És Dávid azt mondja, hogy nem félek azon a félelmetes helyen, mert te velem vagy, Uram. Ez olyan csodálatos, testvérek. Veletek vagyok minden napon a világunk végezetén. Az utolsó vers is ezt mondja, bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján. Testvérek, ezeket az áldásokat, amiket én eddig elsoroltam, meg a Bibliából olvasunk. Isten egy héten egyszer adja? Egy hónapban egyszer adja? Egy évben egyszer adja? Hát akkor mi miért nézünk ki úgy néha? Meg a legtöbbször, mintha csak egyszer-egyszer adnak. Néha jövünk, nagy az Úr, dicsőség neki, ezt és ezt munkálta, ezt ért meg, ezt kapta. Máskor lóg az orrunk, úgy kell húzni magunk után. Testvérek, nem kell lógatni az orrunk, mert minden nap velem van Jézus. És tudjátok, hogy ezt hogy lehet megragadni? Nagyon könnyen, hiszen. Hiszen. Itt van az oroszlán, itt van a medve, és én hiszem, hogy velem van Jézus. Aki nem hisz ebben, mind eliszkolt. Bele az oroszlán torkába, oda menekültek bele. Mert előle nem lehet. Mert vagy a halálból, ha északról menekülök délfelé, a halál árnyékának völgyébe, akkor délen zuhanok a szakadékba, mindegy, hol esek bele. Velem van Jézus, és én hittel megragadom ezt. Velem vagy, Uram. De hát, nem látjuk. Nem baj. Hisszük. A hitben járunk, nem látásban, testvérek. De minden jel arra mutat, hogy nincs itt. De nem érdekelnek a jelek. Isten igéje érdekel, aki azt mondta, hogy életem minden napján követ engem a te jóságod és hűséged. Hiszem. Hiszem. Nem érdekelnek a jelek, a megtapasztalásaim, még az érzelmeim se érdekelnek, testvérek. Néha érzem, hogy a lelkem megy a szomorúságba. Nem foglalkozok vele, hogy szomorú vagyok. Hiszem, hogy velem van Jézus. És ez a szellemből fakadó öröm legyőzi a lelki szomorúságot. Velem vagy. Ez a Dávidnak az öröme. Ez a lényeg. Velem vagy. És akkor minden megoldódik. A te vesződ és botod, azok vigasztalanak engem. Milyen vigasztalás lehetett annak a báránynak, amelyeket kivett Dávid az oroszlánnak a száján. Kis madarat talán nem csak az én gyerekeim fogtak már, hanem mindannyian, vagy mikor András megfog egy kis csirkét és megmutatja nekünk, vagy a kis kicsiket, akik kikelnek a tojásból, hogy félnek azok, igaz? Dobog a szívük, nagyon, nagyon félnek. És hogy félhetett az a bárány is, amelyeket kivett a Dávid? Hát gondolom nem azt mondta, na vigyázz magadra, legközelebb azt eldobta, hanem kicsit megvigasztalta. Testvérek, minket is megrettent az ördögnek a sok családsága, mert sokféle módon közeledik hozzánk, de milyen jó, hogy az Úr Jézus emeli a botot, mikor az ördög ránk akar rontani, emeli a botot. Már sokszor az ördög tudja, hogy ez oda fog csapni, mert védi a nyáját, és elfutolnak. Az én kutyám, ha valaki oda megy hozzá közel, akkor veszélyes. Nem azért, mert megharapja, úgy örül neki, hogy összeugrándozza. Sok vendégnek már ilyen tappancs nyomok voltak a fehér ruháján, de engem mindig felbosszant ez. De testvérek, hát szerettem volna megtanítani őt, úgyhogy amikor rámugrott kiskorába, mindig egy nagyot az órára csapta. Tehát egy kicsit nehéz volt, de szépen megszokta. Hát nem jól tanulta meg a leckét, mert azt akartam, hogy senkire ne ugráljon, de csak rám nem ugrál, másokra ugrál. De amikor én megyek testvérek, és látom már úgy közelít, hogy megfeledkezik mindenről, felemelem a kezemet, már tudja, nem ugrálunk a gazdira, farkunkat csóváljuk, kapunk egy simogatást, de ugra-ugra nincsen. Na az ördög is, akkor közeledik, de veled van a pásztor, te meg vele vagy. Érted, testvér? Jön az ördög, somfordálod. Az Úr Jézus emeli a vesszőt. El fog futni. El fog futni. Ha közelebb jön, akkor kap egyet. Nem fog téged elérni az ördög. Azért, mert Jézus megelőző csapást fog rám érni. Mert ő jó pásztor, és téged az ő botja és veszélye megvigasztal, és letöri az ellenségnek az erejét. És mehetsz te még a halálba is, mert nincsen fullánkja, mert kiverte Jézus a kezéből. Mert az élet fejedelme életet szerzett nekünk. Nincs veszedelem. Nem szűkölködöm, testvérek. Anyagilag se, szellemileg se, lelkileg se. Betölt engem az ő drága védelme. És itt átléptünk a mezőről, beléptünk a palotába. Itt már nem a pásztornak a leírása következik az 5. versben, hanem a királyé. Az ebédlőben vagyunk, testvérek. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordult így van a bor. Egy másik kép tárul elénk Dávidnak a másik utolsó foglalkozása, amikor koldusokat engedett az asztalához. Olvassunk olyat, hogy nagy áldozáskor Dávid élelmet adott az embereknek. És biztos volt olyan, amikor kért tőle valami szegény ember, és befogadta. És milyen, tehát ő tudja, hogy milyen királynak lenni, és tudja, milyen befogadottnak lenni, mint ahogy tudta, milyen pásztornak és pásztoroltnak lenni. Amikor látta, hogy az a, ő is ilyen volt, hát menekült Saul elől, megérkezik a papokhoz, van valami eledel, hát csak ezek a szent kenyerek vannak. Nem volt szabad megenni csak a papnak. De Dávidon kenet volt, testvérek, ne felejtsük el. Isten kenete, a papokon is Isten kenete volt, meg Dávidon is Isten kenete volt. És ehetett a szent kenyerekből, Isten nem sújtotta ezért le. Ő is tudta, milyen volt az, amikor éhes voltam, és Isten adott nekem egy nagy kenyeret. A szent kenyereket, amikor levették, kicserélték, hát ezek ilyen tartósabb kerek lepények voltak inkább, azokat Dávid megkapta. És amikor király volt, eszébe jutott, és ő is vendégül látott ilyen koldusokat. Tudta, mit jelent megvendégelni, és tudta, mit jelent megvendégeltnek lenni. És azt mondta királyként, Uram, én egy koldus vagyok. És a te ebédlődnek, a konyhádnak az ajtaján kopogtatok, adj nekem valamit. És azt mondja, hogy mint ahogy a koldus megérkezik, és egy tele van az asztal, minden jókkal, nem egy kis száraz kenyérhajat löknek neki, hanem mindennel rogyásig van az asztal. Asztal terítettél az ellenség előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam, bőségbe bemehetett. Az olajat régen nem arra használták, mint most, hogy a kocsiknak a motorjába öntik, mert akkor még ilyen nem volt. Nagyon sok célra készítettek olajat, ilyen, olyan, amolyan olajakat gyártottak. Volt, amivel világítottak, de ez, amiről itt van szó, itt szó van, ez olyan olaj volt, amivel ékesítették, illatosították magukat, meg szépítették magukat az emberek. Ugye akkor nem volt még ilyen Nivea krém, meg ezerféle ilyen-olyan szépítőszer, hanem csak az olaj volt, és amikor valaki már megfürdött, testvére, tiszta volt, akkor miután megtisztult, bekenték az arcukat, hogy puhítsa a bőrt, őrizze rugalmasságát, ez hasznos volt, hajukat is bekenték, hogy csillogjon vagy megálljon. Tehát egyszerűen ápolták magukat az olajjal, és az jó illatot is árasztott ki. Tehát itt egy olyan kódusról van szó, akit megmosdattak, befogadtak, lefürdöttek, tisztába öltöztettek, és olajat is tettek rá. A koszra nem szokták ráönteni, hanem majd a tiszta felületen, és ellátták őt mindennel. És nagyon érdekes, és ilyenek vagyunk mi is, ilyen kódusai Istennek, akiket befogad, és a király, a királyok királya, ellát minket mindennel. Megtisztít, olajat ad ránk, ételt és italt ad nekünk. Nem csak egy kicsit, testvére, csordultig. Többet kapsz, mint amennyit el tudsz fogyasztani. Többet. És ha te szűkölködsz, csak egy dolog lehet az oka. Nem az Úr, a te pásztorod. Isten többet ad, mert amikor megsokasította a kenyeret, maradékokat kellett összeszedni, pedig éhesek voltak és sokan. Mindig hagyunk valamit. Nem tudjuk teljesen felfogni Isten gazdagságát és dicsőségét. És ha valaki szűkölködik, egy oka van, nem ment még be a királynak a kamrájába. Nem öltöztette még át a király, vagy elhagyta a korábbi áldások húfejét. És az záró, ja igen, ellenségeim előtt, ezt ki ne adja. Ellenségeim előtt, testvérek, jaj annak, akinek nincs ellensége. Tegnap lelkipásztori körben beszélgettünk, ugye a határmenti lelkészekkel találkoztunk, és az ökumenikus mozgalomról beszélgettünk egy darabig, hogy kinél hogy valósul ez meg, mi a szokás, mik a nehézségek, surlódások. Először a magyar testvérek beszámoltak, nálunk így van, nálunk úgy van. Az erdélyi testvérek azt mondják, hát ezek a magyarországi testvérek előrébb vannak az ökumenében, mint mi. Mert nálunk van egy nagy gátja az ökumenének. Mi? Azt mondják, addig van ökumené, amíg nincsenek megtérők. Mikor vannak megtérők, hogy nincs barátság, akkor egy kanál vízbe meg tudnának minket fordítani. Mondjuk ott az emberek vallásosabbak, tehát mindenki vagy a reformátusokhoz, evangélikusokhoz, ortodoxokhoz, katolikusokhoz tartozik, tehát jobban templomosok. És ha ezek közül megtér valaki, onnan hiányozni fog. Gyűlölik a baptistákat, nincs ökumené, szóba se akarnak állni velünk, ellenségeink lettek, meg barátaink is vannak. Barátokat szereztünk a hamis mammonból Krisztusnak, embereket vezettünk Jézushoz, és a másik oldalon gyűlik az ellenség. Ez így van, testvére. Hála az Úrnak, hogy még Szekhalmon is így van. Ellenségeink vannak az evangélium miatt, mert megtérések vannak. Legyenek is testvérek. Barátaink is sok, meg ha ennek így kell lenni, hát nem mintha szeretnénk az ellenségeskedést, de ha az ő szívükben ezt akarják, hát akkor legyen. Akkor vállaljuk ezt, és az Úr Jézusnak is sok ellensége volt, ezért is kellett meghalnia. Ezek a mi ellenségeink, testvérek, ezek az ő javaikat nem fogják velünk megosztani. Nem, azt mondják szépen, ti csak maradjatok kívül ezeken a dolgokon, majd mi osztozkodunk a prédán, majd mi magunknak szépen begyűjtjük, de ti veletek nem fogunk közösködni. Ti ebből nem kaphattok ezekből a dolgokból. Azt mondja Pál apostol, igazságos dolog az az Isten előtt, hogy akik szorongatnak benneteket, azoknak szorongatással fizessen. És eljön majd az az idő, már itt a földön, de majd odáig különösképpen, amikor ellenségeink látni fogják a mi örömünket, amikor az ő örömük elhagyja őket, a mosoly lefagy az ajkaikról, és mi elkezdünk vigadni, kiteljesedik a mi örömünk a mi Istenünkben, akkor látni fogják ezt. Szemlélik majd, ahogy Isten asztalt elít nekünk, ő előttük. A példázatbeli gazdag is látta, hogy Lázár hogyan vigasztaltatik. Meg is kívánta, hú, én is akarok menni, azt mondta neki Ábrahám, hogy nem lehet. Nem lehet. Nem jöhetsz ide. Majd a közbevetés. De látta, hogy ő hogy él, hogy ő javait elveszi. Ítélete lesz az Istennek, testvére. Mi pedig betöltekezünk. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Itt szeretném egy picit fellebbenteni a fátylat a héber szövegről. Picit utána olvastam ennek, és egy nagyon szép mély értelme van itt az Isten igényének. Az Úr házában lakozom, azt mondja a fordítás, de igazából az a szó, amely itt áll, testvérek, az a megtérésnek a szava. Visszatérek, visszafordulok. Hát ezt már beszéltük többször, hogy a magyarban is, hogy az, hogy megtérni, az igazából egy szó szerinti irányváltást jelentett, különösen a régieknél. Ma már lelki értelemben ment ez át, és megtérés alatt mindenki egy lelki folyamatot gondol, de régen ez úgy volt, hogy elmegyünk a vásárba, holnapra megtérünk. Na, nem a Krisztushoz, hanem hazajövünk. Na, a héberben pontosan így van. Van egy fizikai értelme, és hogy visszatérek, megfordulok, és van egy lelki értelme, és hogy belül irányt váltok, és egy másik irányba fogok elindulni. Ez a szó van itt. És akkor így lehet visszaadni, hogy az Úr házába térek vissza hosszú időre. Ugye milyen szép? De van még szebb. Folytatom ezt. Ugyanez a szó, ez a megtérés szava, ugyanez szerepel a harmadik versben. Lelkemet megvidámítja! És a megvidámítja szóban így lefordítva, de ugyanez a szó szerepel itt. Megtéríti. Visszahívja az én lelkemet. És tudjátok, miért fontos így egy kicsit belepillantani a színfalak mögé? Mert ebből megérthetjük, testvérek, hogy az a bárány, amelyikről itt szó van, amelyiket az Úr legeltetik, ez nem ám egy olyan bárány, amelyik oda született a nyájba, és végigkövette a pásztort, hanem ez egy elveszett bárány, egy fekete bárány, amelyik elhagyta a pásztort, elhagyta a nyáját. És egyszer Isten azt mondta, hogy megkeresem ezt, visszahívom, visszahozom ezt, testvére. És ez a bárány vissza mehet. Lehetősége van. Hát milyen jó ez, nem? Az ő nevéért, testvére. Nem azért, mert nagyon megbántam a bűneimet. Nem ezért. Az ő nevéért. Visszavisz engem a nyájba. Visszavisz engem az Isten házába. És mit csinálok, testvére? Bemegyek az Isten házába, látom, ó, terve van az asztal, a pohár, jó, megiszom, megeszem mindent, és megint megyek csavarogni? Nem! Hosszú időre megyek oda. Hosszú időt maradok ott. Nem csavargok többet, elég volt, megbántam. Belezuhantam a halál árnyékának a völgyébe. És már majdnem elragadott az ellenség, már a szájába voltam. De ő kiragadott engem, és visszahozott engem. Én nem akarok már innen. Maradni akarok itt. Azt mondja az Úr Jézus nekünk is, hogy én vagyok a jó pásztor. Milyen jó lenne ma úgy felelni neki. Én vagyok a jó bárány. Nem lenne jó, testvére? Hát mi tart minket vissza? Jó bárányok legyünk. Hát menjünk oda hozzá. Együnk arról az asztalról. Ne szűkölködjünk tovább. Minek szűkölködnénk tovább? Mi indokolja, hogy nem tudunk valamit felmutatni Isten előtt? Testvérek, nem kell. Az ő nevéért mehetünk. Jézus Krisztusért. Erre hivatkozhatunk. Majd kérik a belépőt. Van belépő kártya? És te előveszed Krisztust. Én az Úr Jézusért szeretnék bemenni. Azért, mert meghalt értem. Te bemehetsz. Ennyi az egész, testvérek. Semmit nem kell felmutass. Mindenki ingyen kapott egy ilyen belépőjegyet az Isten országába. Milyen jó lenne így állni ma délután Isten színe elé. Én vagyok a jó. Amen. Amen.